Tudom, hogy már kicsit zsong a fejed ettől a rengeteg információtól, de azt gondolom, hogy azért már az is kezd körvonalazódni, hogy miért is mondtam, vagy mertem én azt mondani eddig, hogy stratégia nélkül kicsit butucskán, kicsit vakon szoktak a vállalkozások belevágni a vállalkozásba, azért, mert egy csomó mindent nem vesznek figyelembe. Nagyon lineárisan látják a folyamatokat, ami nagyon jó képesség, tehát egy előremutató képesség, csak éppen a folyamatok sosem lineárisak, hanem össze-vissza keresztbe kasulhat minden mindenre, minden ok-okozati függvésben van egymástól, egymással, úgyhogy ez maga az élet, én úgy gondolom, ami ettől szép és izgalmas. És hogyha nem lenne ennyire izgalmas, akkor már senki nem lenne vállalkozó, mert 3 hét alatt megunnánk az egészet. És én igazából azt imádom a vállalkozásban, hogy mindig van megújulni való, és mindig van új tudni való számomra. Lehet, hogy 5000 éves tanok ezek, de számomra esetleg újdonság erejével hatnak, és ez egy fantasztikus dolog. Szerintem egy olyan gyermeki örömöt tud jelenteni, hogyha egy új dolgot be tudunk építeni a saját magunk életébe, mert hiszen, ahogy mondtam, én ragaszkodom ahhoz, hogy higgyek abban, hogy a vállalkozás az az életünk része. Nem vállalkozunk, hanem így élünk, és kész. Most nagyon-nagyon gyorsan és nagyon-nagyon lényegre törően a közgazdaságnak néhány olyan alapvető fogalmával szeretnélek megismertetni, ami szerintem minden iskolába kellene tanítani, de közgazdasági iskolákban is elég rosszul tanítják, mert nem raknak mellé példát, illetve nem hagyják, hogy a tanulók ezt a saját példájukon keresztül tanulják meg. Úgyhogy talán egy kicsit neked így most nagyobb előnyöd lesz, mint bármilyen közgazdásznak, mert már a saját példádra tudod vonatkoztatni ezt az egészet, de minden esetre én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos információk ahhoz, hogy aztán így a stratégia az kialakuljon. Az árképzési stratégia természetesen, de ha hat a rendes vállalkozási stratégiádra, akkor az meg aztán külön főnyeremény. Néhány fogalmat tegyünk tisztába, jó? Semmi más feladata nincs ennek a hangfelvételnek itt most. Az egyik fogalom a közgazdaságban a piac, meg a verseny, aztán lesz majd egy ilyen, hogy veszteségvezetők, meg egy olyan, hogy fedezeti pont. Ezeket fogjuk most itt végigbeszélni, konyha nyelven, nem vagyok közgazdász, bár ilyen iskolába jártam, de a közgazdaságot is az életre szeretem levetíteni, és az egyszerűségét szeretem megfogni a dolgoknak. A bonyolultakat meg meghagyjuk a közgazdaság tudomány szakembereinek, ők tudóskodjanak, mi meg vállalkozunk. Ugye mi az, hogy piac? Hát képzelj el egy zöldségpiacot, ami ott van a város egy meghatározott pontján, különböző szabályok vonatkoznak rá, már-már házi rendje van mindegyiknek, ekkor lehet oda belépnie a kereskedőnek, mármint napközben mondjuk reggel 6 órakor, este 18:00-ig el kell hagynia, ezt és amazt szoktak értékesíteni, ezen a procedúrán kell végig mennie az értékesítőnek, a vállalkozásnak, vagy a kofának, ki hogyan nevezi. Tényleg, hogy így érzékeltessem, hogy nyüzsgés van, emberek jönnek, mennek, a kiskocsin tolják a káposztát, a répát, a paprikát, paradicsom szárát, ahogy megmorzsolod, ilyen speciális, jellegzetes illata van, ezt érzed, hozza a szél a távolból, éppen kel fel a nap, nyár van, de akkor is hűvös, és morajlanak az emberek, de még csak az eladók vannak ott, még csak a piac azon résztvevői vannak ott, akik eladnak. Aztán egyszer csak megjelennek a vásárlók, elkezdenek nézelődni, érdeklődni, hiába van kiírva az ár, mert mondjuk ez is a piacnak a belső házi rendjéhez tartozó kötelező elem, hogy az árat ki kell írnod, vagy oda kell írnod még akár a terméknek a pontos nevét is, mondjuk a paprikánál van ilyen, hogy fehérözön, meg bogyesz, meg ilyenek, ezeket is oda szokták írni. És akkor jönnek az emberek, érdeklődnek, és aztán beindul a folyamat, hol Itt ezt vesznek, ott amazt vesznek, beszélget egymással az eladó és a vevő. Közben jönnek ilyen ellenőrök, akik megnézik, hogy a mérleg az hitelesített mérlege, amin mérsz. Adsz-e blokkot, jön a NAV, na hát akkor aztán mindenki fejvesztve menekül, és akkor így lezajlik egy nap, és jön majd a következő. Hát ez egy zöldségpiac, vagy egy gyümölcspiac, ahogy el szoktuk képzelni, és ahogy hát nyilván működnek is. Kiskoromban, ilyen 13-14 éves koromban nagyon sokat jártam a szüleimmel, meg a nagymamámmal zöldségpiacra árulni, tehát én voltam a pult mögött a kislány, aki félkómásan megpróbálta eladni a medgyet, cseresznyét, meg mindent, amit így adtak neki megbízásba, és benne voltam ebben a folyamatban, hogy hogy működik ez a dolog. Ez ugyanígy működik a világ minden piacán, akkor is, ha az az online tanfolyamok piaca, akkor is, ha az a 3D nyomtatók piaca, akkor is, hogyha a kézműves csokoládékról beszélünk. Tehát mindig a piac egy bizonyos szereplőcsoportok, bizonyos körülmények, és hát a piaci árnak az egyvelege. Ezek a piaci szereplők általában ilyen nagyon lazán vannak kapcsolatban egymással, éppen az ügyeiket intézve kerülnek kapcsolatba egymással, és nagyon nem ismerik a másikat, de ha mégis ismer valaki valakit, akkor az biztos, hogy az értékesítők, tehát a vállalkozások részéről van ez a szorosabb ismerettség, és figyelik egymást az eladók. Amikor én jártam a piacra a szüleimmel, akkor az volt az egyik legfontosabb dolgom reggelente, amikor még apu meg anyu pakolták kifelé az árut, hogy menjek körbe, és ahol már ki van rakva ár, azt írjam fel. Vagy, ha mondjuk egy termékről volt szó, és mondjuk csak paprikát vittünk, akkor csak a paprikás árakat nézzem meg, tehát hogy a paprikát mennyiért adják, vegyem figyelembe természetesen, hogy édes paprika, vagy erős paprika, ez a tölteni való paprika, vagy a szendvicsbe rakós paprika. Szóval sok mindent meg kellett nézni, mert nem voltam mindegy, hogy melyik terméknél milyen ár volt, és amikor megvolt, hogy hol mennyiért adják a paprikát, a milyen paprikát, meg az amolyan paprikát, akkor a szüleim összedugták a fejüket, és kitalálták, hogy ők is valami hasonló áron fogják adni a paprikát. Ez volt az az alapvetés, amit a legelső hibák között tárgyaltunk, ugye talán a második hiba volt, hogy megnézzük, hogy mit csinálnak a többiek, és aztán próbálunk boldogulni azok alapján. De ez még mindig egy járható út, hogyha egyetlen egy termékről vagy termékcsaládról van szó, és hogyha egy nagyon-nagyon szűkös piacról beszélünk, ami ott és akkor van életben, mert amikor bezár a piac, a plac, amikor bezárják a kapukat, akkor ez a piac megszűnt. Tehát éjszaka nincs piac. Tehát az ilyen szűkös piacokon ezek a dolgok, amit tényleg szó szerint az van, hogy oda kiviszem az árumat, kiteszem, és megnézem, hogy boldogulnak mások, meg mit terveznek mások, ez nyilván egy követendő stratégia, mert itt túl sok mindent nem lehet variálni. Nem lehet azt csinálni, hogy kérem, adja meg az e-mail címét, és majd küldök önnek leírást a paprikáról. Nem. Nem használhatom ezt a stratégiát, hogy először az elérhetőségét szerzem meg az illetőnek, mert egyrészt semmi értelme, másrészt pedig zöldséget akar venni, nem e-mail címét megadni. Aztán adhatom én drágábban, de hogyha drágábban adom, akkor a vevők ott ténylegesen összehasonlítják az árakat, és bár egyéb szubjektív szempontokat is figyelembe vesznek, mint például az eladó személye, mosolya, kiállása, hangja, bármi, a termék elrendezése, sok minden, egyszer csak átesnek egy olyan fázison, amikor eldöntötték, hogy na jól van, most már eleget nézelődtem, a következőnél meg fogom venni, amit eddig néztem, és nem mennek vissza a legelső szimpatikus helyre, hanem amit mondtam neked, hogy nagyon fontos tudatában lenni a döntési mechanizmusoknak, hogy azok nem úgy vannak, hogy a leges-leglogikusabb módon, hanem sokkal inkább jobb agyféltekés módon döntve, Az ember odalép a következőhöz, és ott, ha meglátja azokat a dolgokat, amiket eddig már 25-nél látott, és köszönő viszonyban vannak azzal, akkor ott fogja megvásárolni a következőnél, a soron következőnél. Szóval ez a piac. Így néz ki a piac. Vannak eladók, vannak vevők, vannak termékek, vannak körülmények, és vannak nyilván olyan szervezetek, illetve emberek, akik magát a piacot tartják életben, illetve dolgoznak azon, hogy ez egyre nagyobb legyen. Ez, hogyha nem szerencsés a helyzet, akkor azok dolgoznak azon, akik maguk is eladók ezen a piacon, hogy ez egyre nagyobb legyen, egyre több emberhez érjen el, de mondjuk egy zöldségpiac esetében maguk a helyet biztosítók is dolgoznak azon, hogy minél több ember jusson el oda, minél több eladónak legyen helye, őstermelőnek, és minél több vásárló menjen be a piac kapuján az adott piac napon. Általánosságban véve a piacok nem ennyire szerencsések, hogy egy külső hatalom, hogy úgy mondjam, dimenzionálja ott a dolgokat, de ha belegondolsz például az agrárpiacon, ott azért az állam a nagyon sok támogatásával egyértelműen beleavatkozik a piaci folyamatokba, nyilván segítő szándékkal, aztán ez kinek hogy sül el, melyik szereplőnek hogyan fog elsülni. És nagyon sok ilyen dolgot lehetne mondani példának. Ha érdekel téged, akkor keres rá nyugodtan arra, hogy piaci verseny, piaci szereplők, és nagyon sok tök jó dolgot fogsz találni ezekről. Kicsit száraz formában, de hát ez van, hát a tanulásért meg kell szenvedni. Aztán másik közgazdasági fogalom az a tökéletes verseny fogalma. Ugye a piacon versenyeznek a piac bizonyos szereplői, már pedig az értékesítők és eladók és kofák és őstermelők, ezek versenyeznek egymással. A tökéletes verseny azt jelenti, puskáznom kell egy mondatot, mert egyszerűen olyan fogalmak vannak, vagy szavak vannak benne, amiket nagyon nem is nagyon használunk. Azt mondja, hogy a tökéletes verseny az a piaci forma, amelyben a piac végtelenül nagy egy-egy szereplőhöz képest, és a szereplők árelfogadók, és e piacon szabad a be- és kilépés. Na most a zöldségpiac példájánál maradva hogyan lehet ezt elképzelni? Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a piac az nem egy ilyen 600 négyzetméteres plac a város szélén vagy közepén, vagy nem tudom én, 2 hektáros plac a város szélén, hanem a végtelen világ, tehát maga a föld bolygó, a piac, és a szereplők árelfogadók, tehát mindenkinek annyi pénze van, amennyit csak el tud képzelni, rá gondol, hogy ez kell nekem, és már ott is terem a pénztárcájában a pénz, tehát semmilyen más körülmény nem számíthat ide, mint az, hogy van pénzem, és mindig van pénzem. És ez szabadon szabad a be- és kilépés, ami azt jelenti, hogy főleg ilyenkor a piac azon résztvevőinek szabad be- és kilépésére kell gondolni, akik magát a kereskedelmet folytatják, tehát nem a vevők számára szabad, mert az egy alapvetés, hanem bárki, aki arra császka mászkál, egyszer csak azt gondolja, hogy mint vásárló, mondjuk azt gondolja, hogy hát én most beállok akkor itt kereskedőnek, és beáll egy ilyen kis asztalka mögé, és akkor már is elkezd kereskedni. Tehát ennyire könnyű. Azt tudni kell, hogy Magyarországon nincs nagyon olyan piac, ahova annyira nagyon szabad a be- és kilépés, mint ahogy arról sokan álmodnak. Az egy uniós irányelv, hogy nagyon szabaddá kell tenni a piacokat, és biztosítania kell minden uniós államnak, hogy a más uniós országokból is lehessen piacokat szerezni. Ezek így elméletben jól működnek, de azért általában ezek sosem végtelenül nagy és árelfogadó és szabad piacok, hanem nagyon is szűkös piac itt minden, hiszen ha törvényileg be is lehet lépni, magának működésnek a költségei, az alapítás költségei, az engedélyek beszerzése, stb. Ez mind-mind rengeteg pénz tud lenni, tehát nagyon-nagyon kevés az a piac, ahol szabad a be- és kilépés. Az online oktatóanyagok piaca az például eléggé szabad, tehát semmi nem kell hozzá, vállalkozás az ugye kell hozzá, de semmilyen engedély, meg hát ez az internetes kereskedelem is most már nagyon szabaddá van téve. Amikor én kezdtem vállalkozni, akkor még ugyanúgy kereskedelmi végzettség és működési engedély kellett hozzá, mint egy bármilyen üzlethez. Aztán ezt gyorsan eltörölték ilyen EU-s jogharmonizációs nyomásra igazából, hogy semmi nem kell hozzá, hanem egyszerűen lehet csinálni és kész. Tehát felesleges túlszabályozni olyan piacokat, amik iszonytató nagy növekedésre vannak ítélve. Tehát a végtelen piac az az internet igazából, de hát ott sem árelfogadók a szereplők, bizonyos csoportjuk legalábbis biztosan nem, hiszen arra használják az internetet elsődlegesen, hogy összehasonlítsák az árakat, és az nem minősül árelfogadásnak. Most, hogy ezeket tudod, hát garantálom neked, hogy a vállalkozó krémjéhez tartozol, mert ezek annyira nincsenek a köztudatban a vállalkozások között, ezek az információk, pedig szerintem ezek nagyon-nagyon fontosak, és ezek tényleg alapok, közgazdasági iskolák első óráin szokták ezeket tanítani. De bárhol utána lehet nézni. Ami következő fogalom, és szeretném, hogyha megismernéd, és aztán így leesne a tantusz, hogy miért is csinálják így bizonyos vállalkozások, az a veszteségvezető fogalma. Ez olyan termék, amit úgy értékesítünk, hogy nincsen rajta hasznunk. Biztosan láttad már, vagy megfigyelted már, hogy bizonyos multinacionális kiskereskedelmi egységek, mint például a Tesco, Lidl, meg ilyenek, úgy hirdetnek óriás plakáton egy terméket, hogy gyakorlatilag semmi más nincs rajta, csak maga a termék, meg az ára. És például olyan ár, ami egyszerűen a hogyan éri ez meg nekik ár. Vannak vállalkozások, amik megengedhetik maguknak azt, hogy úgy adjanak el termékeket, hogy semmilyen hasznuk nincs rajta, és ez nyilvánvaló stratégiai elem náluk, hogy nem azon akarnak keresni, hanem min akarnak keresni. Ha bemész a Tesco-ba egy doboz sörért, mert láttad az óriás plakáton, hogy 19 forint egy doboz sör, vagy nem tudom, most fogalmam nincs, mennyibe kerül a sör, de valami hasonló árakat szoktak kiírni, akkor csak egy doboz sört veszel? Nem. Hogyha azt látod, hogy egy kiló liszt, nem tudom hány forint az óriás plakáton, és bemész érte a nem tudom melyik áruházba, akkor csak egy kiló lisztet veszel? Vagy 10 kiló lisztet? Ugye ezeket általában ki is kötik, hogy egy vásárló maximum 20 dobozzal vehet, vagy maximum 10 csomaggal vehet. És ugye a raffinált családok ilyenkor azt csinálják, legalábbis erre itt a mi vidékünkön, amikor valamelyik áruházban a cukor vagy a liszt nagyon olcsó, akkor mennek 8-an, ugye, 3 autóval, és akkor mindenki veszi a maximumot. Tehát a gyerektől kezdve az idős nagymamáig mindenki beáll a pénztárhoz, és megveszi a maximum egy kosárba bekerülhető maximális mennyiséget, mert feltankolnak belőle X időre, mert annyira jó áron van. Ezeket hívják veszteségvezetőknek, ami egy stratégiai eszköz, nem taktikai eszköz, hiszen a taktika az arról szól, hogy reagálunk bizonyos dolgokra. A veszteségvezetők stratégiai eszközök, hogy minél több embert becsábítsanak, szezonálisan főként, és aztán úgy vannak kialakítva a folyamatok, hogy ez a minél több ember nem tud elmenni úgy abból az áruházból vagy boltból, hogy ne vásárolna valami mást is. Ugye ez annyira nagyon, ez is a következetesség elvének a veszélyét hordja magán, hogy egy kis vállalkozás azt gondolja, hogy hát ha a Tesco ezt megcsinálja, akkor biztos van valami értelme, úgyhogy én is ezt fogom majd csinálni. Mert hiszen azt gondolhatjuk, hogy milyennek az értelme, hogy gyorsan és ingyen és haszon nélkül bevonzanak sok embert, majd bíznak abban, hogy ezek az emberek több mindent fognak vásárolni. Igen ám, de ezek a vállalkozások az összes többi szezonális termék árát ilyenkor leheletnyit megemelik. És amikor csak 1 forinttal emelnek meg egy-egy termék árát, nem ennyivel fogják, hiszen majd a számokról még beszélünk így külön, hogy jól nézzenek ki a számok, megemelik pár forinttal, és abból eladnak egy hónapban 1 millió darabot, akkor az annyiszor 1 millió extra haszon. Azért, mert valamelyik más termék, vonzó termék esetén lemondtak a teljes haszonról. És hogyha kiszámolják, hogy mi van akkor, ha ezt annyira adom, mondjuk a dobos sört, amennyiért mondjuk az Auchan is adja, akkor mennyivel több ember jön be? Semennyivel. Ha ezt a terméket ugyanannyira adom, akkor mennyivel több más szezonális terméket vásárol ez a nem több ember? Hát vélhetően semennyivel. Tehát, ja, és mi van akkor, hogyha ezt a terméket, a sört annyira adom, mint az Auchan, de minden más terméket akciózok? Többet fognak vásárolni az egyébként is betérő emberek? Lehet, hogy a kosárérték meg fog ugye növekedni, amit egy alkalommal vásárolnak, de nekünk nem lesz rajta akkora hasznunk. Tehát amikor egy nagy vállalkozás, egy nagyon nagy kiskereskedelmi egység a veszteségvezetőt használja arra, hogy bemenjenek oda az emberek, akkor bízhatsz abban, hogy minden másnak az ára kicsivel fel fog menni. És bízhatsz abban is, hogy ők fillérre pontosan kiszámolják, hogy ez a kampány mennyibe kerül, mennyi a költség, és cserébe mennyit fognak nyerni. És nem csinálják állandóan, és nem csinálják mindig minden szezonban ugyanazzal a termékkel. Tehát nem lehet kiszámolni, hogy tavaly a dinnye 28 forint volt egy kilója, akkor idén majd biztos ugyanannyi lesz. Nem biztos, hogy a dinnyével fogják ezt megcsinálni, lehet, hogy az őszi barackkal fogják. Tehát nem a közönség nem tud rászokni, tehát amit a hibák között említettünk, hogy mindig ugyanaz az akció, ezt ki tudják ennek a hátrányait iktatni. Tehát ez a veszteségvezető, ez egy kis vállalkozás számára nem biztos, hogy a jó út. Tehát azért, mert a Tesco csinálja, nem szabad ezt csinálni. Nagyon-nagyon komoly stratégiát kell mögé tenni. A Tesco-nak ez egy fontos stratégiája, ezt így csinálja szinte a világ minden országában, ahol ők részt vesznek a piacon, és ezzel dominálják a piacot. Tehát ők a legsikeresebb kiskereskedelmi egység Magyarországon, a Tesco. És aztán van még itt egy olyan fogalom, amit szeretném, hogyha tisztában lennél ezzel is. Ez pedig nem más, mint a fedezeti pont fogalma. Ehhez még kapcsolódik, hogyha majd erre rákeresel mondjuk a Google-ben, mert bővebben érdekel, az üzemszüneti pont fogalma is, majd ennek is néz utána. Nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek, de az üzemszüneti pont az már annyira bonyolult, tényleg üzem szintű fogalom, hogy árnyalhatja ezt az egész képet, de ebben most nem fogok belebonyolódni, de a fedezeti pont az egy hihetetlenül fontos dolog. Hogy csak egy nagyon-nagyon egyszerű dologról beszéljek, a könyvkiadás, magánkiadás folyamata. Ugyebár ki akarunk adni egy könyvet, aminek az előállítási költsége könyvenként 1000 forintba kerül. Ennyibe kerül az, hogy a nyomda a mi általunk küldött összes anyagból elkészít egy darab könyvet, mi meg el tudjuk adni 1999 forintért, illetve hát ennyiért tervezzük eladni. És számolgatunk, hogy mennyit rendeljünk meg. És amikor az van, hogy vagy mondjuk legyen 2000 forint, hogy könnyebb legyen számolni, amikor megrendelünk 100 darab könyvet, az belekerül nekünk 100 000 forintba. Amikor eladunk 50 darab könyvet a 2000 forintos áron, akkor elértünk 100 000 forint bevételt. Tehát az adott könyv fedezeti pontja 50 darabnál fog majd teljesülni. Ha nagyon szűrös szívek vagyunk, akkor 51 darabnál, de 50 darab környékén már elkezdünk hasznot termelni. Tehát a fedezeti pont az a pont, és ki kell számolni ezeknek a termékeknek, meg akár szolgáltatásoknak is a fedezeti pontját, amikortól kezdve már hasznot termel, de addig még csak az önmaga költségét próbálja fedezni. És amikor elérjük a nulla pontot, a fedezeti pontot, amikor a saját maga költségét visszatermeltük, azt nevezzük fedezeti pontnak. Ezzel érdemes tisztában lenni, mert amikor azt gondoljuk, hogy megveszünk X terméket X-ért, megszorozzuk 3-mal, és majd annyira adjuk el, akkor nem számolunk a fedezeti ponttal, és azt gondoljuk, hogy egyesével tudjuk hozni az anyagot, és akkor majd egyesével eladjuk, tehát belekerül 100 forintba, mi meg eladjuk 300-ért, és milyen jó buli. Igen ám, de lehet, hogy úgy kerül 100 forintba egy termék, hogy 5000 darabot kell belőle megvenni. Hiába adjuk 300 forintért, hány darabot kell eladnunk, hogy elérjük a fedezeti pontot, amikortól elkezd majd hasznot termelni? Ha valóban hasznot kalkuláltunk az árba, hiszen az a hatalmas nagy összeg, amit kiszámoltunk, hogy mennyi költsége van a családodnak meg a vállalkozásodnak, azokat a haszonból kell megtermelni. Mikor lesz itt a fedezeti pont, amikor minden költséget ki van termelve? Évente egyszer, hogyha nagyon ügyes vagy. De ha nincs, nem éred el azt a kalkulált bevételt, ami mondjuk 100 millió forint lett, ha már ezzel a példával dobálóztam a feladatnál, ha nem éred el azt, akkor nem éred el a fedezeti pontot, tehát gyakorlatilag nem termelsz hasznot. Főleg, hogyha kicsit lazán vetted a számolgatást. Úgyhogy ez az a dolog, ami, ha nincs bekalkulálva az árstratégiába, hogy én lehet, hogy olcsón jutok valamihez, vagy a másik vállalkozás olcsón jut valamihez darabra, de azért egy vagonnal kell rendelnie, és a fedezeti pontja majd fél év múlva lesz itt, fél évig a veszteséget próbálja eltüntetni. Tehát óriási butaság mások bevált, úgymond bevált módszereit követni, meg azon agyalni, hogy ez olcsó, és akkor majd eladom jó pénzért. Ez ma már nem működő modell, ez ma már sajnos ennél jóval több minden kell. De ha az a célunk, és itt most már a stratégia újra visszaköszön, hogy egy működő, sikeres, versenyképes, prosperáló, tehát anyagilag, jövedelmileg, minden szempontból előrehaladó és tőkét felhalmozni képes vállalkozásunk legyen, ha ezt tervezzük el, ha ez a stratégiánk, ha mi ezen az úton akarunk járni, akkor hozzá az árképzési stratégiánk már automatikusan tud igazodni. Mert hogyan fogod kiszámolni ezek után az árakat? Hát semmilyen módon nem úgy, ahogy eddig beszéltünk, hanem úgy, hogy visszaosztod, és ez most itt a gyakorlatilag ennek az anyagnak az egyik legfontosabb üzenete, hogy visszaosztod azt a hatalmas nagy összeget termékenként, hogy neked, mondjuk ha tollakat adsz el, amiket 5000 forintért adod el a nem tudom én milyen gravírozott tollakat, és neked 100 millió forint bevételre van szükséged, akkor mindjárt gyorsan kiszámolom, osztva 5000-rel, 20000 darab tollat kell eladnod, hogy gyakorlatilag a fedezeti pontot elért. Nem a termékét, hanem a vállalkozásodét. Oké, ügyes voltál, terveztél be növekedést is, tehát valamiféle nyereséget már terveztél be, meg ha adót fizetsz, akkor nyilván volt nyereséged is, de lehet ezeket a számokat így leszűrözni és lebontani, de felesleges, egyszerűen nagyban kell gondolkozni, és azt kell mondani, hogy ha én 100 milliós bevételt akarok évente, gravírozott, nem túl drága, de nem is olcsó tollakból, akkor azokból basszus 20000 darabot kell eladnom. És akkor le lehet erről fejtegetni, hogy mennyire is veszem meg a tollat, mennyibe kerül rá gravírozni, mennyibe kerül a marketing, ott van az összes egyéb költség. Elég lesz ez a 20000 darab? Tudok lefaragni a toll beszerzési árából? Tudok lefaragni a gravírozás és egyéb bármilyen költségből? Tudom optimalizálni a folyamataimat? Mert muszáj. Tehát a kérdést, bocsánat, rosszul is tettem fel, hogyan tudom optimalizálni a folyamataimat, hogyan tudom karcsúsítani a folyamataimat. Ezekre a kérdésekre kell állandóan a választ keresni. mennyi pénzt akarok keresni, hány darab terméket kell eladnom, és aztán milyen egyéb dolgokat tudok megtenni. De azt mondom, hogy ez a 20 ezer darabtól ez elég húzós szám, és akkor ezt osszuk csak vissza egy hónapra. 1666 darabtól, ha ezt elosztom még mondjuk 21 munkanappal, az 79 toll naponta. Hát, járható út ez? Bejönnek annyian a webáruházunkba, bárhova, üzletünkbe, akárhova, hogy ezt az átlagos általány eladási számot tudjuk tartani? Akkor, ha ez gyanús, hogy nem, akkor el kell gondolkodni azon, hogy amit így marketingesek is szoktak javasolni, hogy tudunk-e árat emelni. És itt lép be a képbe megint csak az árstratégia kérdése, hogy mi a nagy volumenű értékesítés olcsó vagy közép áron, vagy pedig a prémium értékesítési folyamat magas áron árstratégiát akarjuk-e folytatni. Mert a kettő nem megy egyszerre. Nem tudunk egyszerre nagyon olcsó, középáras és nagyon magas áras termékeket eladni egy üzleten belül. Mert van ez a Pareto elv, biztosan hallottál róla, hogy 80-20-as arány, amit csomó mindenre rá lehet húzni az életben. Ez egy ilyen statisztikai valami fogalom, és akkor ez gyakorlatilag arról szól, hogy a sikereink 80%-át a dolgaink 20%-a adja. Vagyis az árbevételünk 80%-át a termékeink 20%-a adja. És ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mely termékünk az a 20%, melyik tartozik a 20%-ba, hát nagyon alaposan ki kell ezt számolni, meg kell nézni, iszonytató listákat kell átböngészni, és minden, ami nem ide tartozik, minden, ami ebből kilóg, nem a legtöbbet forgalmazott, nem biztos, hogy a legtöbbet forgalmazott kerül be ebbe a 20%-ba, hanem mondjuk a legdrágább termékek, akkor azokat ki kell venni, amik nem tartoznak ide. De ezt lehet másképp is nézni, mert mondhatjuk azt is, hogy nézzük meg, hogy a profitunkat mi hozza. Mert ott is az van, hogy az eladott termékek 20%-a fogja hozni a profit, tehát ami már így meg akar maradni a pénzből, ezt így mondanám egyszerűen, a profitnak a 80%-át olyan termékek adják, amikre nem biztos, hogy gondolunk. Nem a leggyakrabban eladott termék adja a profitunknak a nagy részét. És vannak azok a bátor vállalkozások, néha vakmerőek, néha bátrak, akik azt mondják, hogy minden, ami nem hozza a sok profitot, nem hozza a sok eladást, azokat kiiktatom. Csak hogy a kettő nem biztos, hogy fedi egymást. Nem köszönő viszonyban lévő termék az 5000 forintos a 30000 forintos tollal. Nem lehet egyidejűleg vállalkozást építeni az 5000 forintos termékre, meg a 30000 forintos termékre. Két külön nagyságrendről beszélünk. Ugyanakkor, ami ugye hihetetlenül fontos fogalom az értékesítésben, az a termékpiramis. És mindez már csak azért jön ide, hogy még jobban összezavarjalak. A termékpiramis általában egy olyan folyamatnak a modellezésére szolgál, hogy milyen terméket milyen darab számban vesznek meg a vásárlók. Piramis alakzatot képzelj el, de inkább egy háromszöget, egyenlő oldalú háromszög, alul a talapzat egy ugyanolyan hosszú, mint a két szára fölfelé, és ezt az egyenlő oldalú háromszöget szépen oszd el ilyen 5-6 sávra. Tehát alul lesz egy nagyon hosszú sáv, és ahogy haladunk fölfelé a háromszög testén, hogy egyre ilyen keskenyebb sávok lesznek, míg a végén lesz majd egy kicsike háromszög a tetején. És úgy kell elképzelni a termékpiramist, egy értékesítési piramist, hogy alul lévő termékekből fogy a legtöbb. A fölötte lévő termékekből nem olyan sok, és így tovább, és a legcsúcsán lévő termékekből fogy a legkevesebb. Ezek működnek ár meghatározás nélkül is, de egyértelmű összefüggés van az ár meg a fogyás szempontjából, vagyis összefüggésében, viszonyában, hogy úgy mondjam, és alul vannak az olcsó termékek egy vállalkozás életében, fölül pedig az egyre drágábbak, míg a végén az úgynevezett prémium vagy luxus termékek vannak. Na már most, mi van akkor, ha az alsó termékünk ugye egy pár ezer forintos dolog, meddig mehetünk el a csúcsig? Nem akár meddig. Tehát amikor azt számoljuk, hogy min mennyi profit van, és azt mondjuk, hogy nekünk elég, ha évente egyszer eladunk egy 100 milliós terméket, és azon van nem tudom hány százalék haszon, meg nem tudom, azonnal megvan a fedezeti pont, ez nem ugyanaz a vállalkozás, mint amelyik azt mondja, hogy eladok 20 ezer darab 5 ezer forintos tollat. Még akkor se, hogyha tollakról van szó, és mondjuk létezik olyan, hogy 100 millió forintos toll. Lehet, hogy létezik olyan gyémánttal kirakott aranyból minden, és arany folyadék folyik ki belőle, és úgy ír, de azt nem az a vállalkozás adja el, amelyik az 5000 forintos gravírozott tollakat, hanem egy ékszer nagy kereskedés, amelyik azért csinál ilyet tollat, hogy bekerüljön a világ sajtóba. Tehát nehogy abba a tévhitben legyél ezek után, hogy hú, de jól le lehet így csupaszítani a dolgokat, és nem kell foglalkoznunk azokkal a termékekkel, amik sok munkát igényelnek, mert rengeteget kell belőlük eladni, és majd csak megtartjuk azokat a nagyon drága termékeket, mert a két dolog nem biztos, hogy köszönő viszonyban van egymással. Ez a 80%-20% elv is egy ilyen marketinges anyagokban szoktam én ezzel találkozni, hogyha így emelni akarod a vállalkozásodnak az ázsióját, akkor csupaszíts le és dobáld ki a 80% sallangod, maradjon meg a 20% termék a portfóliódból, add el azokat nagyobb volumenben, és el fogod érni azt az árbevételt, amire vágytál, vagy amit szerettél volna, csak jóval kevesebb melóval. Ez, ahol én ezt láttam, hogy megpróbálta valaki, senkinek nem sikerült. Tehát ez nem így működik. Van egy csomó minden más egyéb dolog, ami dimenzionálja itt a dolgokat, és ezek a 80-20, és már pedig így van, ez nem így van. Meg semmi nem úgy van, mint ahogy az ember gondolná, hanem mindig minden olyan speciális. És ezért csinálják azt például kozmetikai cégek, vagy mint a Procter & Gamble, hogy vannak márkái az olcsó terméket keresőknek, vannak márkái a kifejezetten drága terméket keresőknek, meg vannak ott közben is mindenféle termékcsaládjai, az öko, a baba, a nem tudom, éretbőrre, bármi. Tehát nem magukból indulnak ki, meg nem abból, hogy mely terméken van nagyobb haszon, vagy melyik termékből lehet nagyon sokat eladni, hanem abból indulnak ki, hogy melyik piacra, melyik célközönséghez tudnak betörni, és onnan is lefölözni a piacot. Tehát ezek az igazi nagy piacvezető cégek, amik mindenhol ott vannak, és nem félnek bevallani. Tehát amikor te azt mondod, hogy én nem akarok 5000 tollat eladni, vagy 20000 tollat eladni 5000 forintjával, de gyakorlatilag ebből élsz, és nem is rosszul, és ez fedezi a vállalkozásodat, akkor gondolkodj azon, hogy oké, a drágább tollakat is el tudom még adni, de nem a végtelenül drágát. És el kell fogadnod, hogy az már nem a te stratégiád, hogy a világ legdrágább tollait te add el. Az teljesen más cégeknek a profiljába vág. De az sem működik, hogy neked van egy különleges prémium szolgáltatásod, és azért, hogy megszerez más piacokat is, elkezded bevezetni az olcsó termékeket. Olcsó terméknek, hogyha tényleg nagyon nyitni akarsz a még csak érdeklődők felé, akkor nem ugyanabban a termék kategóriában az olcsóbb, gagyibb, nem tudom én, butított verziókat kell forgalmaznod, hanem teljesen más olcsó belépő terméket kell létrehoznod, ez pedig kapaszkodj meg a könyv. Tehát amikor én azt mondom, hogy könyvet kell írni, az nem csak azért van, mert én szeretek könyvírással foglalkozni, meg szeretem, hogyha körülöttem az emberek minél többen könyvírással foglalkoznak, meg elmennek a jobb agyféltek és kreatív írás tréningjeinkre, hanem azért mondom, mert tudom, hogy ma a belépő termék bármilyen piacra tökéletes neki a könyv. Kiskönyv, nagykönyv, képeskönyv, letölthető könyv, nyomtatott könyv, olyan súlyos, hogy agyonverek vele valakit könyv, könnyed olvasmány, nehéz olvasmány, párbeszédes, leírásos, elvontas, felsorolásos, bármilyen könyv lehet, de a könyv az, ami belépő termék tud lenni. Tehát, ha olcsó termékekkel foglalkozol, amikből iszonyú sokat kell eladnod, tudnod kell, hogy nem lehet a stratégiád része, sajnos, akkor ahhoz egy másik márkát kell létrehoznod, az, hogy te prémium termékekkel foglalkozol. Mert hogyha elkezdesz prémium termékekkel foglalkozni, prémium árakkal, meg prémium ügyfelekkel, akkor kettő ütni fogja egymást, és az emberek, azok, akik eddig megvették vígan és dalolva az úgynevezett olcsóbb termékedet, el fognak bizonytalanodni, és azt mondják, hogy jújújúj, itt nekem valami nem stimmel. A drága termékre ráugrók is el fognak bizonytalanodni, hogy mit keres itt ez az olcsó termék, úgyhogy sehogy nem jó, ezt ketté kell választani. Ugyanakkor meg, ha prémium terméked van, szolgáltatásod vagy bármid, akkor nem az a például fogorvosi mi ez, magánrendelőd van, és oda járnak a világ minden részéről a nem tudom én milyen speciális fogpótlásért az emberek, de néha vannak ebben lyukak, és te ezeket a lyukakat ki, már nem úgy a, nem a fogban, hanem így az üzemeltetésben, és te ezeket ki akarod tölteni, és bevételt akarsz akkor is, és tervezhető bevételt akarsz, akkor nem választhatod azt, hogy hát most a gagyib fogorvosokat fogom ide hívni, és akkor a szegényebbeknek majd olcsóbban fogunk fogorvosi szolgáltatást nyújtani, hanem azt kell kitalálnod, hogy milyen információt tudsz ezekről átadni, milyen könyvet tudsz eladni. Így nem biztos, hogy teljesen új vevők százezreit fogod a rendelőbe terelni, vagy pácienseket, hanem más jellegű vevőket fog szerezni, akik majd terjesztik az igét. Tehát az árképzési stratégiának a része az, hogy eldöntsd, hogy mi lesz az olcsó termék, mi lesz a kicsit drágább termék, mi lesz az, amit már nagyon kevesen vesznek meg, és mi lehet az, ami évente két ügyfélnek van fenntartva, de ők aztán fejedelmi kiszolgálást kapnak. Bármennyire is furcsa, ez is árképzési stratégia. Mert bizonyos dolgok, ha visszaemlékszel, hogy mi is a stratégia, egy bizonyos út, egy bizonyos módon való végigvitele, bizonyos stratégiák nem illenek össze. Nem lehet őket összeilleszteni. És ha megpróbálod erőltetni, hogy már pedig én most már leszámolok a gagyival, és most már csak minőséget adok, az nem biztos, hogy ilyen egyszerűen fog menni. Mert az ár az egy kommunikációs eszköz, és innentől kezdve, hogy te más árakat kezdesz el kommunikálni, más emberek fognak megszólítódni, akik meg nem biztos, hogy össze tudják vetni, hogy te most itt egy, vagy összeáll a fejükben az, hogy te most itt egy minőségi ugrást hajtottál végre. Te az ő szemükben új leszel a piacon. Nem fognak benned megbízni. Jó, úgyhogy ezek szempontjából nagyon-nagyon fontos a közgazdaságnak bizonyos alapvetései. És amikor azt tapasztalod, vagy látod máshol, hogy azt mondják, hogy ó, emelj árat, meg ó, csökkents árat, meg akcióz, meg izé, akkor ne hidd egy szavukat se. Ez nem ilyen egyszerű. Ha árat emelsz, ki fognak hullani az emberek alólad, a régi kedves ügyfelek is el fognak tűnni, miközben az új célközönséged nem fogja tudni, hogy te mit is akarsz itt, ki vagy te, miért csinálod ezt, mi az előéleted, stb. Stb. És fordítva is, amikor megjelenik egy olcsó, végtelenül olcsó, nagyon hasonló termék a palettádon, ami eddig nem volt rá de jellemző, például láttam így tönkremenni kozmetikust, aki azzal vált híressé a környéken, hogy hihetetlenül drága anyagokat használt, nem volt ő maga sem olcsó ebből kifolyólag, de valami álom illata, tapintása, minden volt ezeknek az anyagoknak, amiket így az emberek arcára kent, és aztán így jöttek a válságos évek, és elkezdte alább adni. És elkezdték az emberek azt beszélni, a nők természetesen, hogy basszus már át akar verni, mert ő az árakat egy picit csökkentette ugyan, de cserében a nagyon olcsó termékeket kezdte el adni az ügyfeleknek. És teljesen tönkrementett, már valami gyárban dolgozik a hölgy, aki ezt eddig csinálta. Holott 20 éven keresztül ő volt a környéken a kozmetikus. Szóval ez így nem ennyire egyszerű, hogy igazodjunk. Ugye az is egy taktikai lépésnek tűnt, hogy árat csökkentett, meg a terméket, a felhasznált termékeket is alábbadt a minőségben, de ez nem taktikai lépés volt, hanem egy stratégiaváltás, ami életveszélyes dolgokat hozott magával. Jó, erről ennyit, aztán a következő anyagban kicsit pszichologizálunk.